Az angyal szavával köszöntöm a testvéreket, ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, mely az egész nép öröme lesz, üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szentestén született fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és délutáni Isten tiszteletünket kezdjük 318. dicséretünk éneklésével. 318. énekünkkel dicsérjük Istent, és ennek az éneknek mindegyik verszakát énekeljük el, rövid verszakok ezek. Az első verszak így szól, jer mindnyájan örüljünk, és szívünkben vigadjunk, mert született Úr Jézus nekünk. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Öröm ünnepez nekünk, Urunk, mert Te megkönyörültél rajtunk, amikor elbocsátottad a Te fiadat közénk. Köszönjük, hogy most ezt ünnepelhetjük, és köszönjük, hogy most megállhatunk előtted, mielőtt az otthonainkban ünnepelnénk. Köszönjük, hogy hallgattunk a Te hívó szavadra, és eljöttünk most is, ezen a délutánon is a Te házadba. Pedig biztos otthon is olyan sok minden elrendezni való van, olyan sok minden van, ami még nem készült el úgy, ahogy szerettük volna, de igazán tudhatjuk, hogy a legfontosabb ezen a mai napon is, mint mindig, az, hogy veled találkozzunk. hogy veled rendezzük el a dolgainkat, mert akkor igazán rendben lehet az életünk. Köszönjük, hogy te megadod ezt, és megadod azt is, hogy a külsőségek is rendben lehessenek. Köszönjük, hogy te gondot viselsz rólunk. Köszönjük, hogy te látod az életünket, látod a családunkat, és hogy tőled kérhetjük el ezt a mai délutánt, ezt a mai estét is, ezt az egész ünnepet, hogy veled ünnepelhessünk. Köszönjük, hogy most itt lehetünk a gyülekezet közösségében, hogy együtt énekelhetünk neked, hogy együtt imádkozhatunk hozzád, hogy együtt figyelhetünk rád, figyelhetünk a te szavadra. Kérünk, hogy szólj hozzánk most is. Kérünk, hogy ebben a néhány percben segíts bennünket, hogy még inkább rá tudjunk hangolódni, hogy még inkább megértsük azt, hogy mi is történt ezen az ünnepen, hogy mire is emlékezünk, mit is ünnepelünk ezen a szent ünnepen. Ezért kérünk téged, hogy legyél itt most velünk. Kérünk, hogy te adj valóban csendes, valóban szentséges éjet, estét nekünk, és kérünk, hogy te legyél velünk az ünnep hátra levő részében is. Ha lehet, hozzálel bennünket újra a te házadba. Ha valamiért nem tudnánk eljönni, akkor is áldj meg ott, és azok között, ahol ünnepelni fogunk. Köszönjük, hogy megajándékozol bennünket ezen a mai napon is, ezen a mai ünnepen is önmagaddal. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük 315. énekünk verseit. 4. a 7. versig énekeljük ennek az ismert karácsonyi éneknek a verseit. 315. dicséretünk 4. verse így kezdődik. Eljött már, akit a szent atyák vártak, a szent királyok, akit óhajtottak. Fennállva hallgassuk meg azt az igét, amely alapján Isten üzenete ezen a mai délutánon megszólít bennünket, ahogy írva található Ézsaiás próféta könyvében, Ézsaiás könyve 9. fejezetében, annak az 5. versében a következőképpen. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni, csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Foglaljuk el a helyünket, és úgy figyeljünk az ige hirdetésre. A Szenteste a legtöbb otthonban az ajándékozásról szól. Vagy ha nem is arról szól, vagy nem elsősorban az ajándékozásról szól, mégis fontos szerepe van a Szentestében az ajándékozásnak. Szeretünk mindannyian, úgy gondolom, ajándékot kapni. A legtöbben szeretjük a meglepetéseket. Annak az izgalmát, hogy bontogathatjuk a csomagot, amiben nem tudjuk, hogy mi van, és amikor meglátjuk, akkor örülünk, hogyha meglepetést tudott szerezni az, akitől kaptuk. És különösen szeretünk ajándékot kapni olyanoktól, akik közel állnak hozzánk. Különösen jó érzés úgy bontogatni egy ajándékot, hogy tudjuk, olyan valakitől kaptuk, aki közel áll hozzánk, aki szeret bennünket, és akit mi is szeretünk, aki ismer bennünket, és tudja azt, hogy mi az, aminek örülni fogunk, mi az, amit szeretnénk kapni. Talán még nálunk is jobban tudja, hogy minek örülnénk. Talán előfordult már velünk is, hogy bontottuk ki az ajándékot, és amikor megláttuk, hogy mi van a csomagban, akkor örömünkben felkiáltottunk, mert olyan valami volt benne, amire a legjobban vágytunk, amire a leginkább szükségünk volt abban a pillanatban, és amit talán még mi sem tudtunk megfogalmazni, hogy ez az, amire a leginkább szükségünk van, amit leginkább szerettünk volna. A mai igében is egy ajándékról olvastunk. Arról olvastunk, hogy egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Nekünk születik, nekünk adatik ez a gyermek, ez a fiú. Nem csak arról szól a hír, az ézsaiási profécia, hogy születik egy gyermek, születik egy fiú, hanem hogy nekünk születik, és nekünk adatik ajándékként. Adatik, ez azt jelenti, hogy nekünk nem kell érte semmit tenni. Adatik ajándékként, ez azt jelenti, hogy aki adja, nem vár érte cserébe semmit. Adatik, ez azt jelenti, hogy mi nem kiérdemeljük, hanem kapjuk attól, aki adja nekünk. Ajándék. A hívő ember számára, a keresztény ember számára a legnagyobb ajándék ez a fiú, ez a gyermek, Jézus Krisztus. Olyan jó lenne, hogyha ezen a mai délutánon, ezen a mai estén egy kicsit el tudnánk gondolkozni ezen a mondaton, ezen a már-már súlyát vesztett mondaton, hogy Jézus Krisztus az, aki a számunkra a legnagyobb, a legnagyszerűbb, a legcsodálatosabb ajándék. Isten küldte őt nekünk, Isten adta őt nekünk. És mindaz, ami benne Jézusban, az ajándékban, később aztán megvalósul, kiteljesedik, azt mutatja, hogy az az Isten, aki nekünk adta őt, aki nekünk adja őt, jól tudta, jól tudja, hogy mire van a leginkább szükségünk. És benne, Jézusban az Isten szeretete árad ki ránk. Jézusban attól a valakitől kapunk ajándékot, aki nagyon szeret bennünket. A következő versben, amit már nem olvastam, hangzik ez a mondat, a seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Igen, az Isten szeretetből adta oda, és adja az ő fiát. Isten szó szerint az egész lényét, önmagát adja oda nekünk ebben az ajándékban. Micsoda ajándék az, amit ő adott egyszer Jézus Krisztusban, és aztán azóta is napról napra ad nekünk. És mi ezt az ajándékot bontogathatjuk minden nap, mert újabb és újabb meglepetések érnek bennünket, minél jobban megismerjük ezt az ajándékot, minél jobban megtudjuk, hogy kicsoda Jézus Krisztus, egy egész élet nem elég ahhoz, hogy megismerjük őt tökéletesen, hogy egészen megismerjük Jézust, és egészen tökéletesen megtudjuk, hogy Isten mit adott nekünk benne. Most mégis ez a mai ige segít bennünket egy kicsit abban, hogy megtudjuk, vagy egy kicsit elgondolkozunk azon, hogy mégis mit kaptunk, vagy inkább úgy mondom, kit kaptunk Jézusban Istentől ajándékként. Négy nevet olvastunk itt, ahogyan ezt a gyermeket, ezt a fiút fogják nevezni. Négy név, ami az ő tulajdonságairól beszél, és arról, hogy kicsoda ő. Nézzük meg most ezt a négy nevet, ezt a négy kifejezést, amit itt találtunk a proféciában. Most is a teljesség igénye nélkül, de azért reményünk az, hogy valamennyire mégiscsak jobban megismerjük ezt az ajándékot. Az első, amit olvastunk, hogy úgy fogják nevezni ezt a fiút, ezt a gyermeket, csodálatos tanácsos. Csodálatos tanácsos, aki ismeri az Isten tervét, ismeri az Isten útját, be van avatva az Istennek abba a csodálatos tervébe, ami megteremtette, megalkotta, és azóta is fenntartja ezt a világot. De ez a csodálatos tanácsos nem csak be van avatva ebbe a hatalmas isteni tervbe, hanem kész arra, hogy a mi életünknek is tanácsosa legyen. Hogy tanácsoljon bennünket, tanácsot adjon nekünk. Bizony, mindannyian sokszor szorulunk tanácsra. Mindannyian sokszor szorulunk segítségre. Amikor döntéshelyzetben vagyunk, és nem tudjuk, hogy hogyan döntsünk, amikor utak közül kell választanunk, és nem tudjuk, hogy merre menjünk, akkor szükségünk van segítségre. És ilyenkor odafordulunk a hozzánk közelállókhoz, megkérdezzük őket, ha ők nem tudnak segíteni, és már nagy a baj, akkor szakértőkhöz fordulunk, pedig az ige arról beszél, hogy van nekünk egy csodálatos tanácsosunk, akihez bármikor, bármilyen helyzetben lehet fordulni, hogy adjon tanácsot. És mégis sokszor mi utoljára fordulunk hozzá. Megkérdezünk mindenkit, akit csak lehet, és aztán a végén odafordulunk hozzá, mint egy utolsó szalmaszálhoz, hogy ő legyen az, aki talán megment bennünket. Pedig hozzá kellene fordulni legelőször. Az is előfordul, hogy hozzáfordulunk, meghallgatjuk, amit mond, és aztán egészen másképp teszünk, mint ahogy ő tanácsolta. Egészen más úton indulunk el, mint amit ő mutatott. Megkérdezzük, de olyan, mintha meg se kérdeztük volna, hanem elindulunk azon az úton, amit kiválasztottunk mi magunknak. Igen, előfordul az is, hogy megkérdezzük őt, meg is hallgatjuk őt, de azzal a lelkülettel, hogy adjon áldást arra, amit mi már eleve elhatároztunk. Hogy áldja meg azt az utat, amit mi már elindultunk. Áldja meg azt a döntést, amit mi már meghoztunk. Megkérdezzük őt, de csak azért, hogy szentesítse a mi döntésünket. Jézus Krisztust, a csodálatos tanácsost nem lehet a saját útjainkra csalogatni, mert ő maga az út. Azt mondta, én vagyok az út, én vagyok az igazság, én vagyok az élet. Ő maga akar vezetni, ő maga akar tanácsolni bennünket, és ezt meg is teszi, hogyha hozzáfordulunk, hogyha kérjük őt. Azt olvassuk a Zsoltárban, bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok neked, rajtad lesz a szemem. Ilyen csodálatos tanácsosunk van, aki a vezetését ígéri és kínálja nekünk, hogy a szemeivel tanácsol bennünket, hogy melyik úton járjunk, figyelmeztet, hogyha buktató következik, és megvéd akkor, hogyha bajba kerülünk. Csodálatos tanácsosunk van, őt kaptuk Istentől, és ez azt jelenti, hogy soha nem vagyunk egyedül semmilyen helyzetben, semmilyen döntéshelyzetben. Aztán a második név, amit itt olvastunk, az, hogy az, aki adatik nekünk, ez a fiú, ez a gyermek, erős Isten. Erős Isten. Hittanos gyerekekkel sokszor előfordul, hogy amikor Jézusról beszélnek, az ő történeteit mondják, akkor gyakran az ő nevét Istennel helyettesítik. Azt mondják például, hogy Zákeus felmászott a fára, mert tudta, hogy arra fog jönni Isten, és ő meg akarta őt látni. Vagy Isten belépett Péter csónakjába, hajójába, és azt mondta Péternek, hogy vessétek ki a hálót. És ilyenkor mi kijavítjuk a gyerekeket, nem Isten, hanem Jézus. Jézus az, akit Zákeus látni akart, Jézus az, aki belép a hajóba, és aki azt mondja, hogy vessétek ki a hálót. Pedig nincs igazuk a gyerekeknek. Jézusban nem az Isten jött le erre a földre. Nem az Isten, az erős Isten született meg ebbe a világba Jézusban. De igen, ő az erős Isten. És ez az erős Isten, Jézus bebizonyította azt, hogy ő neki milyen hatalma van. Meggyógyította a betegeket. És ezzel bebizonyította, hogy neki van hatalma a betegsége fölött. Meggyógyította a 12 éve vérfolyásos asszonyt, aki már senki, de senki nem tudott segíteni. Meggyógyította a születése óta vak embert. Meggyógyította a leprásokat, akiket a társadalom kitaszított, és nem csak az egészségüket adta vissza, hanem a helyüket az emberek között. Igen, ő erős Isten. Ő erős Isten, és lecsendesítette a vihart, a viharos tengert. A tanítványok csodálkoztak, hogy milyen nyugalom árad belőle, amikor ezt megteszi. Lecsendesítette a vihart, és ezzel bebizonyította, hogy van hatalma a természet erői fölött. Mert a természet erői fölött annak van csak hatalma, aki a természetet magát és a természet erőit megalkotta. Ő neki volt hatalma arra, hogy megbocsássa a bűnöket is. Amikor hozzávitték a béna embert, és leeresztették a tetőn, az első mondata Jézusnak ez volt hozzá, megbocsátattak a te bűneid. És azok az írástudók, farizeusok, akik ott álltak, elkezdtek suttogni maguk között és magukban. Hogy mondhat ez ilyet? Nem csak az Istennek van hatalma ahhoz, hogy a bűnöket megbocsássa. Igen, úgy látszik, hogy a hittanos gyerekek már többet tudnak, mint ezek az írástudók, ezek a farizeusok. Mert valóban csak Isten bocsáthatja meg a bűnöket. És az írástudók nem tudták, hogy Jézusban az Isten állott előttük, ő állott közöttük. Mert neki van hatalma a bűnöket megbocsátani. És neki van hatalma arra is, hogy kiűzze a démonokat, a gonosz lelkeket az emberből. Amikor a gadarai megszállott, odament hozzá, leborult előtte, és Isten fiának nevezte őt, mert a démonok tudják, hogy ki az igazi Úr, ki az igazi Isten, ki a legerősebb, a nagybetűs Isten, a kisbetűs Istenek között. Neki van hatalma a démonok és a gonosz lelkek fölött is. És neki van hatalma a halál fölött is, mert feltámasztott halottakat, csak az Isten az, aki tud életet adni, és az Isten az, aki tud életet visszaadni. Jézusban az erős Isten jött el közénk, és neki van hatalma arra, hogy mindezeket megtegye a mi életünkben is. Ő erős Isten, meg tudja gyógyítani a betegségeinket, meg tudja gyógyítani a lelki sebeinket, amik talán nagyon nehezen gyógyulnak, meg tudja gyógyítani a testi betegségeinket is, minden gyógyulásunkat neki köszönhetjük. Ő le tudja csendesíteni a viharainkat, az aggódásunk és a félelmünk által keltett viharokat, amik miatt nincsen nyugalmunk és halálfélelmünk is van talán. Ő meg tudja bocsátani a bűneinket, és azt mondja nekünk is, megbocsátattak a te bűneid. Nem kell, hogy a bűneid legyenek azok, amik meghatároznak, amik nyomasztanak, amik elválasztanak Istentől. Ő el tudja űzni, ki tudja űzni belőlünk a gonosz erőket, a gonosz gondolatokat, a sötétséget, mert neki van hatalma ezek fölött is. És igen, ő életet tud adni, nem csak a fizikai életet adta nekünk, hanem az örök életet is adja. Jézus Krisztus azt mondta, én vagyok a feltámadás és az élet, és ha valaki hisz én bennem, ha meghal is él, ha véget ér ez a föld életünk, akkor is van életünk benne, örök életünk, üdvösségünk. Erős Isten, ő jött el Jézusban, őt kaptuk Jézusban Istentől. A harmadik kifejezés, amit itt olvasunk, az az, hogy ez a gyermek örökkévaló atya. És ebben a kifejezésben az atyai gondoskodás, az atyai átölelő szeretet van benne. És talán furcsának tűnik ez, amikor ezt olvassuk. Hogy egy gyermekről azt olvassuk, hogy ő atya, örökkévaló atya. De ne felejtsük el, hogy Jézus azt mondta, én vagyok az út az atyához. Senki sem mehet az atyához, csak általam. Ez azt jelenti, hogy csak azért ismerhetjük Istent, mint atyánkat, mert eljött Jézus az ő fia közénk. És azt se felejtsük el, hogy Jézus, az Isten fia, ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, mint az Isten, aki elküldte őt, sőt azt is mondja, hogy én és az Atya egy vagyunk. Igen, Jézusban, Jézus által lehet nekünk az Istenünk, a mi atyánk. Ő, akit mi atyánknak nevezhetünk. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy ha az Isten olyan, mint egy apa, ha az Isten olyan, mint az én apám, akkor én nem kérek belőle. Lehet, hogy valakinek ilyen kapcsolata van az édesapjával. Igen, mert nem úgy hangzik az igazság, hogy az Isten olyan, mint egy földi apa, hanem fordítva, a földi apáknak kellene olyanoknak lenniük, mint amilyen Isten maga. Mert ez az atya, akit Jézusban megkapunk, ő gondoskodik rólunk. Ő példát mutat nekünk. Ő ott áll mellettünk mindig, amikor szükségünk van rá, de azt is engedi, sőt szeretné, hogyha önálló, felelősségteljes életet élnénk, hogyha nagykorúak lennénk, hogyha tudnánk igazán nagykorú hittel mellette állni, és ő örökkévaló atya, ő mindig itt van mellettünk. Azt olvassuk, Pál egy helyen azt írja római levélben, hogy nem a szolgasság lelkét kaptátok, hanem a fiúság lelkét, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. És ez a kifejezés, ez egy nagyon bensőséges megszólítás, mint hogyha azt mondanánk Istennek, Apuka, Apu, ilyen közel lehet hozzánk a felséges, hatalmas Isten. És aztán úgy folytatja, maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk, ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örököstei Istennek és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedtünk, vele együtt dicsőjünk is meg. Gyermekekként miénk lehet az a dicsőség, amely Jézus Krisztusé volt. Jézus maga is szerette a gyerekeket, és azt mondta, hogy ne tiltsátok el tőlem, mert ilyeneké a mennyek országa. Milyeneké? Olyanoké, mint a gyermekek, akik hatalmas bizalommal tudnak a szüleikhez fordulni, akikben nincsen kétség, nincsen kérdés, hanem csak az a bizalom, hogy az édesapám, az édesanyám tudja, hogy mi az, amire szükségem van. Jó lenne, hogyha ilyen gyermekek tudnánk lenni, hogyha ilyen bizalommal tudnánk fordulni ehhez a Jézus Krisztushoz, aki eljött közénk. Mert ebben a Jézus Krisztusban, az örökkévaló atyának a kezében biztonságban lehetünk. Nagyon szeretem azt a történetet, a múltkori gyülekezeti újságban talán említettem is ezt a történetet, amikor egy család elment kirándulni. És eljutottak egy szakadék széléhez, és úgy jutottak át ezen a szakadékon, hogy az apa fogott egy kötelet, és a gyerekei köré kötötte, és leeresztette őket, és így jutottak át aztán a szakadékon. És aztán később megkérdezték az egyik gyermeket, nem féltél, miközben ez történt? És azt válaszolta ez a gyermek, miért féltem volna? Apa fogta a kötelet. Igen, hogyha mi így tudunk Istenre nézni, hogy ő fogja az életünk kötelét, akkor minden rendben van, akkor nincsen semmi baj, mert Jézusban miénk az örökkévaló atya, akinek a kezében mindannyian biztonságban vagyunk. És az utolsó kifejezés, amit olvastunk, az, hogy ez a fiú, ez a gyermek, aki adatik nekünk, születik nekünk, akit Isten ajándékoz nekünk, ő a békesség fejedelme. Ilyenkor karácsony előtt, karácsony táján úgy szoktunk köszönni egymásnak, hogy azt szoktuk kívánni, hogy békés karácsonyt. Békés karácsonyt. És ebben a kifejezésben, ebben a kívánságban ott van, hogy mindannyiunknak ez a vágya, hogy békesség legyen, hogy béke legyen, ebben a néhány napban, de mindannyiunk vágya az, hogy ne csak ebben a néhány napban, hanem az egész életünkben béke legyen, békés legyen az életünk, nem csak a karácsonyunk. Ez nem azt jelenti, hogy ilyenkor, ezekben a napokban kevesebbet veszekszünk. Vagy ahogy valaki fogalmazott, halkabban veszekszünk, mert ilyenkor a szomszédok is többet vannak otthon, és jobban hallják. Nem csak ezt jelenti. Nem csak a háborúságnak a szüneteltetését jelenti. Az, hogy most lerakjuk a fegyvert egy kicsit, hogy békességben legyünk, ennél sokkal többet jelent. Sokkal többet hozott el nekünk a békesség fejedelme. Igen, mert Jézus volt az, aki megbékéltette az emberiséget, és megbékéltetett minket is az Istentől. Minket, akik elszakadtunk tőle. Nem az Isten fordult el tőlünk, hanem mi fordultunk el tőle, és arra van szükségünk, hogy újra helyreálljon az a kapcsolat, ami megszakadt, ami megszűnt akkor, amikor mi elfordultunk tőle. Jézusban békéltette meg az Isten magával az embert. A békesség fejedelme ezt hozta el. És ez a békesség, ami az ember és Isten között van, ez az, ami bennünk, magunkban is békességet teremthet. Ott legbelül olyan békességet, amit senki más nem adhat meg. Amiről Jézus azt mondta, hogy békességet hagyok nektek, nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Jézus azt mondta, az én békességemet adom. Igen, ezt a békességet, ami belülről áradhat, ezt sehonnan máshonnan nem tudjuk megszerezni, nem tudjuk megkapni. Olyan békesség ez, ami nem csak karácsonyra vonatkozik, hanem minden napra. Olyan békesség, ami akkor is bennünk van, hogyha körülöttünk hatalmas a vihar, akkor is bennünk van, hogyha tele van az életünk zűrzavaros dolgokkal, amikor sok minden van, ami békétlenségre utalna, akkor is lehet békességünk. Akkor is, amikor sok minden nyugtalanít bennünket, amikor sok minden van, ami miatt talán nem kellene, hogy békességünk legyen, és nekünk mégis lehet. Reményik Sándor az egyik versében ezt fogalmazza meg nagyon szépen, hadd olvassam fel ezt a verset, aminek az a címe, hogy békesség Istentől. És ő ebben arról ír, hogy bár sok minden van, ami nem a békességre, a nyugalomra utal, de mégis lehet bennünk az, amit a békesség fejedelme elhozott. Békesség Istentől, és azt kell tudni, hogy Erdélyben így köszönnek az emberek egymásnak. Ez a köszönés békesség Istentől. Nincs nyugalom, a szív, amíg ver, mindörökre nyugtalan, de mindörökké nyughatatlanul Istentől mégis békessége van. Nyugalma nincs, de békessége van. Békesség Istentől. Nincs nyugalom. Vihar, örök hullámzás a víz felszíne, de lent a mélyben háborítatlanul pihen a tenger és az ember szíve. Hadd hullámozzék a víz felszíne. Békesség Istentől. Nincs nyugalom. És ez a nyugtalanság, mint a járvány ragad. Te sugarasz szét békességedet, és szóval, készfogással másnak ad. Az Isten békessége is ragad. Békesség Istentől. Reggel mond, délben mond, és este mond a feltámadott első szép szavát, és ragyogóbbá lesz a reggeled, és csillaghímesebb az éjszakád, és békességesebb az éjszakád. Békesség Istentől. Békesség Istentől. Mi is így köszönjünk, hogy köszöntésünkben lélek legyen. Vihartépek fák, ágainkon mégis vadgalambúg, és békesség terem. Békesség. Köszöntésünk ez legyen. Békesség Istentől. A békesség fejedelme hozta el, hogy nekünk ilyen békességünk lehet. És igen, mindezeket, amiket most elmondtam, elsoroltam, amit az ige elsorolt erről a gyermekről, erről a fiúról, mindez ajándékként a miénk lehet. Mert azt olvastuk, hogy aki megszületett ezen a napon, az a gyermek, az a fiú, ő csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Mindezt ajándékba kaptuk Istentől. És ennél még sokkal-sokkal többet. Kérjük Istent, hogy mutassa meg még az ő ajándékát egyre jobban nekünk, és adjunk neki hálát azért, hogy ilyen hatalmas ajándék lehet a miénk, akik ismerik Istent, és ismerhetjük az ő ajándékát is. Így legyen. Amen. Válaszoljunk az igére, imádkozzunk. Hálát adunk, Urunk, a legnagyobb ajándékért. És szeretnénk élni vele, szeretnénk élni általa. Nem csak félretenni, mint ahogy némely ajándékkal szoktuk oda tenni a polcra, és aztán néha ránézni, néha letörölgetni róla a port, hanem szeretnénk valóban életet kapni ettől az ajándéktól. Urunk, segíts, kérünk, hogy egyre nagyobb gazdagságát fedezzük fel ennek az ajándéknak, egyre több részletét, egyre több kincsét, amit te kínálsz nekünk. Kérünk azért is, hogy ne csak mi bontogassuk ezt az ajándékot, mert akkor lehet, hogy nem sokra jutnánk, hanem te segíts, hogy kibontsuk ezt az ajándékot, és aztán mi is felkiáltsunk meglepetésünkben, örömünkben, amikor újabb és újabb meglepetést találunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy így gondolkozhatunk ma is, ezen a mai délutánon is, és miközben bontogatjuk a saját ajándékainkat, amiket kaptunk, és figyeljük, hogy mások azokat az ajándékokat kibontják, amiket mi örömmel adtunk, gondoljunk a legnagyobbra, gondoljunk a legnagyszerűbb ajándékra, és arra, hogy ő mindannyiunké, a miénk is, a családunké, akkor, hogyha mi elfogadjuk a te kezedből őt. Így kérjük, hogy áld meg a te jelenléteddel a ma esténket, áld meg a mi ünnepünket, és köszönjük neked, hogy imádkozhatunk hozzád, mert Jézus, akit te elküldtél ajándékként, megmutatta az utat hozzád, és lehetővé tette, hogy atyánknak szólíthassunk téged. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most hallgassuk meg a hirdetéseket, amik közül most a legfontosabb az, ami a kinti hirdetőtálon is megtalálható, hogy a következő napokban, holnap és holnap után reggel 9 órakor tartunk ünnepi istentiszteletet, és a holnapi nap megterítjük az Úr asztalát is, és úrvacsorai közösségben is lehetünk együtt, itt a gyülekezet közösségében. Mindenkit szeretettel várunk ezekre az alkalmakra, mint ahogy az év, az esztendő utolsó napjának az alkalmára is december 31-én, illetve január 1-én is tartunk istentiszteletet, ezekre az alkalmakra is szeretettel várjuk a testvéreket. Most pedig énekeljük 316. énekünket, annak a 12. versétől a 15. versig. 12. vers a 316. dicséretünknek így kezdődik: Ó, én szerelmes Jézusom, édes megváltó Krisztusom! Thank you. fogadjuk Isten áldását. Aki az ő tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Amen.